0630-2010-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. A költészet napjához kapcsolódóan színes programokkal várják az érdeklődőket a gyöngyösi Vahot Sándor városi könyvtárban. Az elmúlt hónapokban több határközeli településen is tartottak nemzetközi katasztrófavédelmi bemutatót. Az országos diák sajtófotó pályázaton második lett a gyöngyösi gimnazista fiú. A gyöngyösi fiatalok a tudásért elismerést Molnár Judit doktorandusz hallgató kapta. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Színes programokkal, valamint pályázatokkal is várják az érdeklődőket a gyöngyösi Vahot Sándor városi könyvtárban. Ebben az évben is lesz verstér a költészet napjához kapcsolódóan, de egy országos programhoz, az Internet Fiesztához is csatlakozott az intézmény. A tudnivalókról Balog Judit igazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy egyhetes országos program, az Internet Fiesta, ami már több évre nyúlik vissza. Minden évben elindítja az Informatikai és Könyvtári Szövetség ezt a program sorozatot, és mi is csatlakozunk ehhez. Március 21-én Szabó Andrea lesz a Soroksári Könyvtárból a vendégünk, aki családfakutatással foglalkozik, és az internet és a családfakutatás tematikában fog nekünk előadni. Ugyanígy az Internet Fiesta másik programja pedig március 25-én dr. Baracsi Katalin internetjogász lesz majd a vendégünk, aki két előadást is tart az internet veszélyeiről. Kora délután a gyerekeknek egy ilyen interaktív játékos módon fog előadni ebben a témában, illetve este 5 órakor pedig majd a pedagógusokat és szülőket várjuk majd ebben a témában.
Egyébként nem először csatlakozik már ehhez a könyvtár?
Minden évben szoktunk valamilyen módon. Tavaly a mesterséges intelligencia volt a téma, akkor is készültünk előadással, tehát igyekszünk valamilyen módon mindig bekapcsolódni ebbe a programsorozatba.
Tehát a lehetőségek tárháza az varázslatos.
Így van. A fiú könyvtárban például majd az időseket várják okos eszközökkel, vagy bármilyen internettel kapcsolatos kérdésekkel a kolléganők.
És akkor ami még nagyon fontos, az minden évben van, és a költészet napjához köthető verstér. Ez egy ismerős, azt hiszem minden gyöngyösi számára egy nagyon szép hagyomány, de azért beszéljünk a 2025-ös verstérről, mit lehet róla tudni?
Így van, tehát 2018-ban indult ez a programunk, és az idei verstér is nagyon gazdag lesz programokban. 10 órakor kezdődik, és várunk művészeket, akik alaprima alkotásra vállalkoznak. Ez azt jelenti, hogy ott helyben fogják elkészíteni az alkotásaikat. Az idei téma In Memoriam Nagy László. Hozhatnak vázlatot, de igazániból az ottani munkafolyamat a lényeg, a betérő vendégek is majd láthatják, hogy hogyan készül el egy képzőművészeti alkotás. 10 órától 4 óráig alkothatnak, és utána közönség szavazással dönti el majd a látogató, hogy melyik tetszik neki legjobban, és ugyanúgy majd értékelésre kerül a többi pályázatunkkal együtt. Készülünk a gyerekeknek, a kicsiknek egy színi előadással, Ludas Matyi címmel, amelyet a Görbetükör Színi Társulat fog előadni, utána pedig lehetőségük lesz verset mondani, kézműveskedni, aszfalt rajzolni. Kora délután a középiskolásokat várjuk majd egy olyan rendhagyó irodalomórával, este pedig Kautsky Armand és Farkas Izsák zenésük dalmi estjére várjuk majd a vendégeket.
Az elmúlt hónapok során több határközeli településen is tartottak nemzetközi katasztrófavédelmi bemutatót. A szlovák és magyar szervek összehangolt munkáját és az önkéntes egységek tevékenységét mutatták be egy megrendezett eset kapcsán. Varga András tűzoltó alezredes kiemelte, a hivatásos állomány mellett rendkívül fontos az önkéntes csapatok segítése is, akiknek működését folyamatosan támogatják.
Hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltók ugye alapvetően végzik a mentőtűzvédelmi tevékenységet, de az önkéntesek szerepe sem a szlovák, sem a magyar oldalon nem nélkülözhető. Különbözőek a technikai felszereléseink, de mi az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, és ennek volt egy nagy 250 főt foglalkoztató gyakorlata a Bohuszántón az ősszel, ahol pont ezeket a technikai különbségeket is felmérve dolgoztunk együtt annak érdekében, hogy a lakosságot érintő veszélyhelyzeteket a lehető legkisebbre csökkentsük, illetve ha bekövetkezik a baj, akkor közösen hatékonyan együtt tudjunk dolgozni. És ugye itt a határon átnyúló katasztrófákról beszélünk, hát ezek lehetnek árvizek, erdőtüzek, viharkárok, és ez egy határon átnyúló esemény ilyen szempontból, ezért együttműködése a társszerveknek kötelező, és az önkéntesek szerepvállalása egy-egy ilyen esemény kapcsán nélkülözhetetlen. Önkéntes egységeink ugye kategóriákba vannak sorolva, 1-3 kategóriába soroljuk az egységeinket. A 2-es kategóriában lévők már beavatkozók, az 1-esek önállóan beavatkozók. Ezért a támogatási formájuk is eltérő. Az állami oldalról a katasztrófavédelem és a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen éves szinten lehetőség nyílik nekik működési támogatásra, felszerelés támogatására. Ez egy ilyen egyszerűsített pályázati formában megvalósuló támogatás, úgy a gépjármű fenntartására, üzemanyag beszerzésre, védőruha beszerzésre tudják. Ez a támogatási összeg intenzitása egy 300 ezertől 1 millió forintig datálható, amely értelemszerűen az önkéntes szervezet igényei függvényében tesz meg erre javaslatot, vagy pályázik ezekre a lehetőségekre. Emellett az önkénteseink természetesen a civil támogatásokból, illetve nemzeti és európai uniós forrásokból is tudják fejleszteni képességeiket. A nemzeti oldalról egy úgynevezett NEHAS pályázat, ez a BGZ által kezelt nemzeti forrás, amely a működési költségekhez is nyújt segítséget. Továbbá nagyobb volumenű beruházások, nagyobb volumenű fejlesztésekre nemzetközi szintre kell lépni, amelyben a Tűzoltó Szövetség segítséget nyújt az önkéntes egyesületeknek, a tagságában lévő önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Ezért ugye egy folyamatban lévő interreges pályázatunk is van. Az Ergodik névre hallgat, ez a helikopteres légitűzoltás földi kiszolgálása címét kapta, és ebben a projektben, mivel a hatékony erdőtűzoltást kívánjuk segíteni, avval, hogy a Magyar Honvédség birtokánban lévő légitűzoltási képességet mi kiegészítjük egy olyan képességgel, amely a hatékonyságát nagy mértékben növeli. Ebben a programban három önkéntes egyesületünk kapott lehetőséget a szövetségtől. Ők gépjárművet kapnak, utánfutót kapnak, medencét kapnak, ruházatot, felszerelést, védőruházatot, továbbá a kezdeti erdőtűzoltáshoz szükséges alapfelszerelésekkel fogjuk őket felmálházni, felruházni.
Az országos diák sajtófotópályázat természet és tudomány kategóriájában lett második a gyöngyösi gimnazista fiú, aki időközben már egy angliai fotópályázatra is beadta fényképeit, ahol már a zsűri tovább is juttatta az alkotásait. A tudnivalókról Nagy Márton Jánost Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Hát most az iskolám hívta fel a figyelmet arra, hogy van egy ilyen pályázat, amire küldhetek be képeket, és egy ilyen 40 kép körül küldtem be. Lehetett sorozatokat is beküldeni, egyedi képeket, és hát ez egy kép volt, nem sorozat része. A természet és tudomány kategóriába küldtem be, abban lettem ugye második helyzet.
Akkor ezek szerint több kategória volt. Igen. Te a természet és tudományt választottad, mert hogy természetfotós, leginkább azt kedveled. És akkor a 40 képet hogy szűkítetted a rengetegből, gondolom több százból?
Hát, hogy milyen kategóriák vannak, mert nem csak ebbe a kategóriába pályáztam, hanem a többibe is, de nem mindegyikbe. És hát, hogy abban mi illene bele, hogy kicsit az a zsűrinek a fejével gondolkodni végül is, hogy nekik mit tetszhet pillanat van a képen, mennyire nehéz megfotózni azt a pillanatot.
És ilyenkor, amikor te megkapod ezt a tájékoztatást, akkor az is megvan, hogy mekkora méretűnek kell lenni a fényképnek, milyen kidolgozásúnak, megvannak ezek a szempontok, hogy kérik, milyen méretű volt ez a fotó, amivel te nyertél, például hányszor hanyas A4-es, vagy ennél is nagyobb?
Az a pixel számtól függ, vagyis a pixel számot kérik meg, hogy az egy oldal, mit tudom én, a rövidebb oldal 3000 pixel lehet, vagy ilyenek, de az, hogy A4-es, vagy A5-ös, az pedig ugye a nyomtatástól függ majd, de az már utána teljesen mindegy, hogy mekkora
Jó, beszéljünk már erről, hogy én elmondtam a címét a fotónak, hogy Hambek a plak, de mit ábrázolt ez a fotó, mert hogy ez most a kiállításon van?
Szalakútát, ugye ez egy ilyen nagyon színes madár Magyarországon, és hát az egy cserebogarat kap be, éppen mert ezt májusban fotóztam, és ugye akkor a cserebogarak rajzás van.
Pont elkaptad a pillanatot.
Igen, és akkor ő hát bekapta a cserebogarat, és ahogy feldobja és pont bekapja, akkor...
És volt ennek a rendezvénynek egy meghívója is, ha jól tudom, a te fotót szerepelt a meghívón, mint illusztráció. Igen. Hát ezt választották, hogy a meghívó borítójának azért. Itt már lehetett sejteni, hogy te díjazott vagy. Kaptál egy értesítő levelet, hogy szeretettel meghívunk a díjátadóra? Itt most azt is áruljuk el, hogy hol volt, mert ez nem Gyöngyösön volt, ez a pályázati elbírálás, hanem?
Békés Csabán, egy ottani középiskolában, ahol az összes díjazottot ugye kiállították, és végül az összes díjazott részt vett ugye a fotópályázat díjátadóján, és hát mindenki el tudta venni a díjat.
Molnár Judit doktorandusz hallgató 3 éve Japánban tanul, most is onnan jelentkezett be hozzánk telefonon. A riportban a céljairól, a tanulmányainak különlegességeiről kérdeztük, de szóba került az is, hogy mikor térne vissza Gyöngyösre. A város képviselőtestülete neki ítélte oda a gyöngyösi fiatalok a tudásért elismerést. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
Ennek oka van, hogy te kint vagy Japánban, de mielőtt rátérnénk erre, azt kérdezném, hogy hogy értesültél arról az információról, hogy te vagy a kitüntetett?
Hát őszintén az első értesülésem az tőled jött. Aztán rögtön hívtam édesanyámat, hogy úristen, te hallottál róla? És nyilván ő már értesült róla, és így jött a nagy hír. Nagyon meglepett.
Ez egy nagyon nagy dolog, de ennek is azt hiszem megvan az érdeme. Rárulom, hogy egyébként doktorandusz hallgató, a Judit, és már 3 éve kint van Japánban, de erről már te meséljél, hogy mi áll a szívedhez közel, és miért vagy ott?
Hát mindig is nagyon szerettem alkotni. Már a Berzében is kémia és biológia faktos voltam, mert ezek a tárgyak érdekeltek a leginkább, és álltak a legközelebb hozzám. Így a tudomány és a mérnöki területek választásával a célom az volt, hogy valami olyat alkossak, ami talán az emberiség számára is hasznos lehet a jövőben. Jelenleg a biopolimerek területén végzem a kutatásom, amivel a célom olyan természetes alapú műanyagok létrehozása, amelyek nem csak hogy helyettesíthetik a kőolaj alapú hagyományos műanyagokat, hanem egyéb speciális hozzáadott tulajdonságokkal is rendelkeznek. Jelenleg egy növényi cellulózból előállítható molekulából a 2-5 furándi karboxilsavból szintetizált új biopolimert kopolimerizálok, más olyan széles körben használt szintén természetes alapú műanyagokkal, mint például a polietilensav vagy a polikaprolakton. Ezeknek kiváló a mechanikai tulajdonságaik, a termikus stabilitásuk, illetve UV blokkoló tulajdonsággal is rendelkeznek.
Akkor úgy látom, hogy neked jogos ez a kitüntetés, hiszen azért ez most nyilván ez a kémiai nyelv, ez nem egy hétköznap használatos nyelvjárás, de a tudomány, illetve a tudás díj azért Gyöngyösváros önkormányzat számára is bizonyára fontos, hogyha téged választottak kitüntetetnek, és akkor a doktorátushoz mennyi időintervallum áll még a rendelkezésedre, mert hogy említettem, hogy 3 éve már kín vagy.
Igen, jelenleg már a doktori védésemre készülök, nagyon sok időt töltök a laborban, és pont ezért nagyon-nagyon jól esett most ez a díj, hogy érdemes a munkám, és ez így adott egy nagy löketet most ebben a nagy káoszban. Remélhetőleg az év végéig végzek mindennel.
Tehát ebben az évben akkor befejezed az egyetemi tanulmányidőt, és doktorátusként térsz vissza Magyarországra? Ez a terveid között szerepel, hogy visszajössz?
Igen, igen, abszolút. Nagyon hiányzik Gyöngyös és a családom, a barátaim, illetve a diploma megszerzése után az elsősorban a célom nyilván a munkakeresés. Szeretnék valami hasonló területen munkát találni, ahol kamatoztathatom az itt tanult módszereket.
Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-északkeleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely legkisebb eséllyel az északnyugati tájakat érintheti. A déli szél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 23-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. 32 milliárd forintos top plusz forrásból indulnak el beruházások Miskolcon. 25 beszédhangjelzést is adó közlekedési lámpát helyeznek üzembe Miskolcon. Államszimulációs versenyt tartottak középiskolások részére a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumban.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Történelmi fejlesztésekről döntött a miskolci közgyűlés és a városvezetés bemutatta, hogy a városnak járó 32 milliárd forintos top pluszos forrásból milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Tóth Szántai József polgármester beszámolójában szerepelt, hogy megújul a Vologda utca és az északi tehermentesítő, a Szent György, Klapkai és Pattantyús utcák, a Tapolcai elágazás és a Bogáncs utca is. Ezen kívül jut forrás még a belváros megújítására, szociális és oktatási, valamint turisztikai fejlesztésekre is.
Tisztelt közgyűlés, kedves miskolciak! Azért kértem szót a mai közgyűlésen, mert a város fejlesztése, Miskolc fejlődése ma forduló pontjához érkezik. Ma vitatjuk meg, és reményeim szerint ma fogadjuk el Miskolc 2027-ig tartó fejlesztéseinek jelentős részét, ugyanis ma tárgyaljuk meg, és remélem el is fogadjuk Miskolc 2027-ig tartó Top Plus programját. A Top Plus az Európai Unió és a magyar kormány által finanszírozott fejlesztési program, amely 2027-ig támogatja a magyarországi települések és a térségek fenntartható fejlődését. A program célja, hogy javítsa a helyi gazdaság és a társadalmi környezetet, erősítse a kis- és középvállalkozásokat, támogassa a zöld és a digitális átállást, valamint fejlessze az infrastruktúrát és a közszolgáltatásokat. Mintha ránk szabták volna, mondhatnánk. 2024. október elején a Művészetek Házában azt mondtam, Miskolc felkészült, mert Miskolc tudja, mit akar, és azt is tudja, hogyan. Felkészült, mert van programunk, van víziónk, van erőnk és van hitünk. Hisszük, hogy egy működő és fejlődő Miskolc a térség stabilitásának és fejlődésének záloga. Hisszük, hogy egy működő és fejlődő Miskolc annak reményét hordozza, hogy itt maradnak a fiataljaink, mert itt terveznek jövőt. Hisszük, hogy Miskolc erős város, mert az adottságai megvannak, a lakói pedig tenni akarnak érte. Nekünk tehát nincs más dolgunk, mint helyre tenni a város dolgait. Ezért dolgozunk, erről szól a Bükkvárosa program, amiről október elején beszéltem először nyilvánosan. Akkor azt mondtam, hogy nincs még egy olyan város Magyarországon, mely jobban vágyna a sikerre, mint Miskolc. Éppen ezért arra vállalkozunk, hogy az évtized közepéig olyan fejlesztéseket indítsunk, amelyekkel az évtized végére újra nyerő pozícióba kerül Miskolc a városok versenyében. Hölgyeim és uraim! Ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a terveket elkezdjük konkrét formákba önteni. Ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a célokból, tervekből konkrét feladatok keletkeznek, olyan projektek, amik megvalósításával Miskolc egy jobb, biztonságosabb, zöldebb és vonzóbb város lehet. Feladatunk a TOP Plus projektek esetében szoros határidőt szabott ránk az irányító hatóság. Március végéig minden projektet, ami több mint 32 milliárd forintot jelent, elő kellett készítenünk, hogy a hónap végéig be tudjuk ezeket nyújtani. Az előterjesztés, ami most önök előtt fekszik, a TOP Plus városfejlesztési programterv 2. számú módosítása. 40 projektet érint az előterjesztés. A terv alapjait már az előző városvezetés letette. A mi feladatunk a véglegesítés, a pontosítás, a racionalizálás, a frissítés és a szabályoknak való megfeleltetés, illetve a helyes arányok és a súlypontok beállítása volt. Úgy állítottuk össze, hogy a fejlesztések megfeleljenek a Bükkvárosa programban meghatározottaknak, hogy minden fejlesztés Miskolc és a miskolciak érdekét szolgálja, hogy építsünk egy jobb várost magunknak és a gyermekeiknek. Mert Miskolc csak egy van. Mert Miskolc csak egy van, feladat viszont sok. Sok teendő, sok fejlesztés és sok projekt. És most a teljesség igénye nélkül engedjenek meg néhány példát. Az októberi program bemutatón azt mondtam, minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programját valósítjuk meg Miskolcon. Természetesen a TOP Plus projektjei közül is jó néhány bekerült. A Vologda és az északi tehermentesítő. A Pattantyús és a Szent György út, gyakorlatilag az Avas ütőere. A Bogáncs utca. De nem csak az autósokra, hanem a gyalogosokra is gondolnunk kell, ha közlekedést fejlesztünk. Komplex járda és lépcső felújítási program indul az Avason, mert a lépcsők és a járdák felújítására a képviselői alapok nem elegendőek. Természetesen az újraaszfaltozás TOP Pluszon túl is zajlik majd, de minden forrást fel kell használnunk Miskolc érdekében. Októberben arról beszéltem, hogy a turizmus területén 5 nagy feladat előtt állunk. Lilafüreden például ciklusok óta csak ígéretekig, vagy még addig sem jutottunk el. A mi feladatunk az lesz, hogy Lilafüred, amely ma még a jelenlegi állapotában is a leglátogatottabb területünk, szintet lépjen, épített környezeti minőségben és attrakciókban is. Most tehát neki kezdünk. A hámorító körbejárhatóvá tétele lehetővé teszi, hogy Lilafüred új arcát mutassa meg az ide látogatóknak. A belvárosban megújul a bazártömb és felújítjuk a díszteret. Sok éve húzódik a főtér fejlesztése, a TOP Plus erre is lehetőséget ad. Itt az idő, hogy rendezzük a főteret, és Miskolc központja egy élhető, zöld és több funkcióra is alkalmas területté alakuljon. A Bükkvárosa programban azt vállaltuk, hogy egységesebb, zöldebb várossá tesszük Miskolcot. Hogy közelebb hozzuk a városhoz a zöldet és a vizet. A Szimba zöld folyosót kiemelt projektként kezeljük. A Szimba vonalát a város szövet részévé tesszük, a belvárostól egészen a Vasgyári útig. Tovább fejlődik a népkert, komfortpontok, világítás egészíti ki az eddig fejlesztett területeket. De nem csak kiemelt területeket, hanem a város egészét érintik a fejlesztések. Diósgyőr, Szirma, Martinkertváros, Jukó, Tetemvár, Helyőcsaba, Görömböly egyaránt részesül a TOP forrásaiból. Jogos kérdésként merül fel, és vajon mindenre elég lesz a pénzünk? Sok pénz, sok fontos dolgot meg tudunk valósítani, de ez a sok pénz sem lesz mindenre elég. Fontos tudni, hogy a TOP Pluszon kívül is számítunk forrásokra. Úgy tervezzük a fejlesztéseket, hogy azok kapcsolódjanak a más forrásokból megvalósuló fejlesztésekhez. Hogy ezek kiegészítsék egymást. Együtt alkossanak élhető, organikus, emberközpontú fejlesztéseket. Megújulnak óvodáink és iskoláink is. Olyan fejlesztésekre kerül most sor, melyeket az intézmény vezetők régóta terveznek, és hosszú idő után most először végre lesz rá pénzünk is. Jelentős keret jut a TOP Pluszból a hátrányos helyzetűek és az eddig alulfinanszírozott közösségek számára is. Nagy számban indulnak programok a felzárkóztatásra, emellett az egészségtudatosság és a szemléletformálás is kiemelt figyelmet kap. 500 millió forintból indul egy alap, mely civil kezdeményezések számára jelent majd forrást. Hölgyeim és uraim, Októberben azt mondtam, hogy a Bükk városában a városfejlesztés és a gazdaságfejlesztés együtt történik majd a jövőben. Az iparterületek megközelíthetősége fontos mind a beruházóknak, mind az oda munkába járó miskolciaknak. Mindkét jelentős ipari területünknél javítjuk a közlekedési infrastruktúrát. Iparfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre is gondoltunk. A déli iparterület mellett új területtel bővítjük a beruházók számára alkalmas befektetési területet is. Végezetül engedjenek meg néhány gondolatot a folytatásról. Hiszen azzal, hogy március végével beadjuk Miskolc Top Plus projektjeit, a munka nincs elvégezve. Sőt, most kezdődik csak igazán. Áprilistól sorra kezdjük a fejlesztések megvalósítását. Közbeszerzésekkel kezdünk, indulnak a részletes tervezések, mert Miskolcnak nincs ideje várni. Útjainkat, járdáinkat, lépcsőinket, óvodáinkat és iskoláinkat mi hamarabb jobb állapotba kell hoznunk, ha nem akarunk lemaradni. Márpedig Miskolc nem akar, és nem is fog leszakadni a városok versenyében. Ezzel a 32 milliárd forinttal megtesszük az első komoly lépést, hogy Miskolc egy élhető, szerethető, pezsgő nagyvárossá fejlődjön. Hiszem, hogy az első lépést követi majd a második és a harmadik is. Hiszem, hogy egy dologban mindannyian egyetértünk, nekünk Miskolc az első. Hiszem, hogy szorgalommal, tudással, összefogással és vasakarattal szerethetővé tesszük az egykori acélvárost.
Szúnyog László Zoltán Miskolc főépítésze a város úthálózatának fejlesztési stratégiáját ismertette, Fodor Zoltán képviselő pedig az avasi beruházás megvalósulását méltatta.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, engedjék meg, egy evidenciával kezdjem. Az egész világon folyamatosan nő az autóknak, a gépjárműveknek a száma. 1940 óta egy lineáris egyenesen fölfele, és ez Miskolcon annak ellenére is igaz, hogy a lélekszám jelentősen megcsökkent az elmúlt évtizedekben. Ezt, hogy a gépjárművek száma nő, ez mindent a világon, de főként a történeti városokban nagyon nagy problémát okoz, és mindenütt a világon keresik rá válaszokat. Miskolc megyéjogú város önkormányzata is mindig kereste a válaszokat. 83-ban már adtunk egy választ, amikor beterveztük a településre, és meg is valósítottuk részben a két tehermentesítő utat. Aztán a későbbiekben is több-több részlet megvalósult, ahogy próbáltunk utána menni annak, hogy kezeljük ezt a gépjármi áradatot. Megvalósult az Y-híd részben, megvalósult a Dajka átkötés, de szükségessé vált, hogy ezeket a egyes fejlesztéseket, az eddigi elképzeléseket egy nagy rendszerbe összerakjuk és kezeljük. Erre született meg az úgynevezett zöldkör megoldása, amit csak nagyon röviden ismertetnék. Az a lényege, hogy eddig mindig mindenki abban gondolkozott, hogy az utakat minden irányban kapacitás bővítéssel lássuk el, és azért azt is be kell látni, hogy erre a földrajzi helyzet, a városba beszorult utak nem adnak lehetőséget. A zöldkörnek az a koncepciója, hogy van egy kiemelt irány, amit látnak ez a zöld az óramutató járásával ellentétesen a belváros körbekerülő gyűrűnek a kialakítása, ahol ebben az irányban két sáv megy körbe teljesen városon, és ebből az egyik sáv az teljesen akadálymentes, tehát nincsen benne lekanyarodás, nincsen benne megállítás. Tehát, hogyha valaki ebbe a zöld körbe becsatlakozik, akkor gyakorlatilag a lámpákon végig tud menni körbe, és nem tartja fel a forgalmat. Ami még jó ebben, hogy ebbe bárhol be lehet csatlakozni, ahol csatlakozás van, tehát kezdve a Y-hídtól, a Diózsér felől, stb. Amit még nagyjából itt látható ennek a nyomvonala, és látható, hogy rózsaszín ábrával van a dupla sáv jelölve, ahol egy helyen a Petőfi utcánál kétfelé válik, mert ott nem teszi lehetővé, hogy a Petőfi után két sáv menjen körbe, de az a lényeg, hogy ebből a két rózsaszín körből a belső kör az úgynevezett, nevezhetik nagyképűen idézőjelben szuperszáda, ahol a gépjármű akadálytalanul tudják a belvárost megkerülni. Ami jó még ebben a rendszerben, komplex rendszerben gondolkodtunk, hogy ez megoldja a tehermentesítők kérdését. Eddig ugye nem tudtuk eldönteni, hogy a déli, az északi, melyik tehermentesítőn közlekedjünk. A másik, hogy megoldja Diózsér és a belváros közvetlen kapcsolatát, mivel ez párhuzamosan együtt jár a belváros forgalomcsillapításával és parkolócsillapításával, ezeket a problémákat is meg fogja oldani. Én azt gondolom, hogy nagyjából a vonala az látszik a térképen, hogy az északi tehermentesítő tököli a színvaparton, a déli tehermentesítő, és a másik oldalon pedig a Korvin utca és Szent Páli utca, amik alkotják ezt a kört.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Ugye most tárgyaljuk a Top 20 programnak a dolgait. Ez egyik több alfejezetből áll, az egyik ilyen fejezet az Avas Miskolc, Avas közszeretek komplex fejlesztése címet viseli, majdnem 1,3 milliárd forint áll erre a rendelkezésre. Nekem egy kérésem lesz majd polgármester úrhoz, illetve a veletéme a főosztályozó osztályozó, de még a kérésemet előzetném, azért egy rövid ismertetőt szeretnék a jelenlévőknek elmondani. Ugye 23 és képviselőségem alatt az avastetői sportpályát igyekeztem másoknak, mindazoknak, akik ezt igénybe veszik, a lehető legjobban fejleszteni. Pályáztam a kormányhoz, korábban nyertem 6,5 millió forintot, ebből leaszfaltoztattam a kosárlabdapályát, leaszfaltoztattam a kézilabdapályát, leaszfaltoztattam a röplabdapályát és egy tengópályát. Tavaly elkészült, akik itt vannak is tudják, meg a városlakók is, hogy elkészült a avastetőn a körzetemben egy úgynevezett pumpapálya, ami rendkívül népszerű, és ez nagyon helyes, így van jól. Nagyon sokan szeretnének és szeretnek is kijárni, futni. Azt kell tudni, hogy ez a 60 méteres kézilabda pálya körül van egy csalakos pálya. Én az elmúlt 23 évben nagyon sok pénzt költöttem, több millió forintot. Miért? Azért, mert a természet mindig visszafoglalta. Tele van fűvel, benőve a fű, ki kellett kapálni a salakot, ki kellett nyomítózni, újra hengerelni, különböző anyagrétegeket belevinni, új salakot hozni, de a természet 4-5 évenként ezt mindig visszavette. Na most itt gyakorlatilag egyetlen egy olyan dolog lenne még, hogy ezt a területet, ezt a futófelet egy rekordtám felülettel bevonni. Miért kellene ez? Az, hogy akik kijárnak futni, és több százal vannak, hisz oda járnak a civilek, oda járnak az általános iskolások, a patancsusból, a hajósból, minimum minden héten oda jár, viszik fel a gyerekeket, oda járnak a leszikúti óvodából, tehát több százan veszik ezt naponta, hetente igénybe, és nem jó, hogyha egy csalakos pályán futnak, mert a csalakos eleve nem jó a tüdőnek, ha az aszfaltul, nem egészséges, tehát ez lenne jó, hogy ez rekordtán pályával meg lehet csinálni. 4 sávról van szó. El szeretném azt is mondani, hogy nem csak hogy jövök itt a kéréssel, hanem ezzel már komolyan foglalkoztam. Főépítész úr itt van, el tudja mondani, hogy ő is lett az osztály, a fejlesztési részlegünk, melynek ugye a főosztályt asszony is ugye korábban tagja volt, és most ő viszi ezt az egész főosztályt. Kiviteli tervet készített, kész van a kiviteli terv, rendben van minden, és tulajdonképpen költségvetés, tehát nekem az lenne a kérésem, hogyha ezt be tudnánk venni. Én lemondanék arról is, hogyha erre van mód és lehetőség, hogy a rekordtán pályán kívül lévő dolgok megvalósulnak. Mindenféle új burkolatok vannak, padok, lócák, tehát egy komplett terv van, de ha csak magára tudnánk koncentrálni, hogy maga az a 4 sáv legyen megcsinálva. Elmondom azt is, hogy nem Forró Zoltánról szól, tehát nem rólam szól ez a történet. Én nem fogok rohangálni, eddig sem rohangáltam. Tehát azokról a fiatalokról szól, akik ezt igénybe vennék, meg igénybe is veszik jelenleg. Tehát az ő értük a jövőért. A másik, hogy nem Forró Zoltán fog erről dicsőséget learatni. Nem kell tőle megijedni, hanem a jelenlegi városvezető és polgármester, ön és a csapata, ön irányítják ezt a város, ha ezt be tudnák venni valamilyen formában, hogy ez a rekordtán dolog rendben jön, akkor minden dicsőség önöké lenne. Itt az ennek, ahogy mondtam, megvalósuljon, és az a sok száz gyerek, akik feljárnak iskolákból, óvodákból, azok egész meg felnőttek, hozzáteszem, nagyon sok felnőtt jár fel, egészségen tudja a sportolni, és akkor ez a kis sportkomplexum ilyeti formát teljesen rendben lenne. Köszönetet szeretnék mondani egyébként polgármester úrnak és a főosztályt asszonynak azért, hogy az én körzetemet, a hármas ütemet, persze természetesen a többi képviselő is el fogja gondolom mondani, mert az egész Avasnak a minden területe benne van a fejlesztésben. Tehát nincs olyan, hogy Forró Zoltánt, a bajuszos kis csávot kihagyjuk, és csak a két hölgynek a körzete, hanem átfog, ahogy ön a exposé is mondta. Szerintem ez így nagyon helyes és elegáns is. Úgyhogy én szeretnék önnek is, és a főszerasztónak köszönet mondani. Tehát tulajdonképpen arról szól akkor ez az egész dolog, hogy tessenek már megvizsgálni, hogy van-e mód is lehetőség arra, hogy csak maga a rekordtámpája, a többi fejlesztés, most felejtsük el, csak ez meglegyen azért, hogy egészségesen tudjanak sportolni azok a fiatalok és felnőttek, akik oda feljárnak.
Első körben 25 beszédhangjelzést is adó közlekedési lámpát helyeznek a közeljövőben üzembe Miskolcon azzal a céllal, hogy segítsék a vakok és gyengéllátók, valamint az idősek biztonságosabb közlekedését. Az ötletgazda az első Miskolci Lions Club és a Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén megyei egyesülete volt, akikhez a Miskolci önkormányzat is csatlakozott. Az önkormányzat bevonásával pedig megnyílt a lehetőség a fejlesztés megvalósulása előtt, amihez közben számos miskolci támogató is csatlakozott. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén vármegyei egyesületének elnökét hallják.
Igazából az egyesületünk már mindig is évtizedek óta az akadálymentesítés területén előrelépésekre sarkalta a mindenkori döntéshozókat, és ez ügyben folyamatosan történt az elmúlt évtizedekben is az egyeztetés, és eljutott oda ez a fejlesztés, hogy megkeresett minket az első Miskolci Lions Club és a polgármester hivatal, hogy a látássérültek mindenkori biztonságos közlekedése érdekében a balesetek elkerülése véget, próbáljunk ezügyben is tenni. Mi ezt már rég óta kezdeményeztük, de egy közös nevezőre kerültünk a tekintetben, hogy egy 21. századi megoldást, amit a Magyar Vakok és Gyenglátók Országos Szövetsége is szakmai javaslatként megfogalmazott, beszédhangjelzést adó közlekedési lámpák, amelyek látássérültek számára távirányítóval irányíthatóak, azokat kerüljenek kihelyezésre. Nyilván egy vevőkészülékkel a közlekedési lámpákban, és ezeket távirányítóval irányítva egy biztonságos közlekedést tud nyújtani a látássérültek számára. A Magyar Vakok és Gyenglátók Országos Szövetségének segédeszközboltjában kapható, és ez mi az egyesületünk ennek a beszerzésében abban az értelemben fog tudni segíteni, hogy az összekötetést, a kontaktot megteremti. És így akár mi szerezzük be, és mi tudjuk ebbe, vagy pedig a támogatók segítségével szerezzük be, akkor a látássérülteknek ezt ki fogjuk tudni osztani, a koordinálásban nagymértékben fogunk tudni segíteni. 2024 októberében indult be azon folyamat, amely felgyorsította. A tárgyalások kezdődtek, folyamatos egyeztések. Szerencsére hamar elindultunk azon a folyamaton, és elérkeztünk ehhez a sajtótájékoztatóhoz, hogy beszámolhatott itt a város önkormányzata, az első Miskolci Lions Club, az egyesületünk és a kedves cégek, támogatók, hogy ez megvalósulhat. Ugye eddig is volt, aki szerencsére vannak évtizedek óta a hangjelzés adó lámpák, sípoló hangjelzéssel legfőképpen Miskolcon. Nyilván nem minden keresztülésben, ez más városban is így van, hogy ott sincs minden keresztülésben, de hogy ezt megszokták, és ez is egy biztonságot nyújtott eddig. Számos helyen ezek meg is fognak maradni. Azt javasoltuk szakmailag, ahol ezek hozzászoktak az emberek, a látássérültek, és egyébként nem csak látássérült emberek, hanem mások is, akiknek praktikusan segített mondjuk egy verőfényes napsütésben, akár egy látónak is, hogy szembevilágít a nap, és nem látja a közlekedési lámpát a zebrán, akkor egy sípoló hangjelzés ez eddig is segített. De ahol eddig nem volt sípoló hangjelzést adó lámpa, vagy pedig olyan, hogy olyan helyen volt, ahol elromlott ez, kevésbé volt karbantartató, már az a technológia meghaladta a kor, ott javasoltuk, és nyilván frekventált helyeken ezeket a közlekedési lámpákat. Elsősorban az önállóságban segít, az önálló közlekedésben, és legfőképp az, hogy az önálló biztonságos közlekedésben. A biztonság a legfőbb. Ezen túlmenően számos akadálymentesítési beruházás, törekvés. Fontosak lennének továbbá a taktilis burkolatélemek minél szélesebb körű használatát elérni. Ugyanis ezek a taktilis burkolatélemek mind fehér bottal, mind akár lábbal kitapintatóak, azért taktilis, hogy ugye a tapintás útja érzékelhetőek, és ezeknek különböző módjai vannak a taktilis burkolati elemeknek, vannak a taktilis vezetősávok, vannak a veszélyre figyelmeztő sávok és a zóna határkövek, amelyek két terület közötti részt különítenek el. Továbbá rendkívül fontos az, hogy egy látássérült az önálló biztonságos közlekedést megtanulja. Ha nincs szüksége még fehér botra vagy vakvezető kutyára, akkor is megtanulja a tekintetben, hogy a biztonságos közlekedés tájékozódás az több, mint fehér botozás, vagy több, mint vakvezető kutyával történő közlekedés, mert valaki ezek nélkül önállóan közlekedik úgy, hogy akkor is oda kell figyelni a hangukra, a forgalomra, a forgalom irányára, ciklusokra, forgalmi ciklusokra egy kezdődésben, a párhuzamos és merőleges hangokra, ezek fontosak. Ezért az, hogy fölvállalja magát egy látássérült, az önálló közlekedésének is hozzátartoznak. Továbbá a fehérbotos közlekedés megtanulása, ha már ott tart, hogy a látás csökkenése olyan mértékű, muszáj a tájékozódás mellett a fehérbotos közlekedés is megtanulni, vagy éppen adott esetben, ha arra van szükség, akkor vakvezető kutyával fog közlekedni. De ezek az önállósághoz a látássérült személynek ugyanúgy hozzá kell tennie, mint a többségi társadalomnak, sőt, még jobban saját maga érdekében. Már 2010-es évek elején elindult már 2000-es évek végén, ha jól emlékszem, Zöld Nyíl projekt, ez volt a elnevezése, és e tekintetben a villamospálya felújítása során, és bevonták ebbe a autóbusz közlekedést is, kialakítottak vezetősávokat, taktikus burkolati elemeket, valamint nagymértékű előlépés történt a tekintetben, hogy például az alacsony padlós villamosok és buszok vonatkozásában nem csak a mozgássérülteknek segít, hanem a látássérülteknek is, és a beszélő funkció, tehát a hangos utastájékoztás az infokommunikációs akadálymentesítésben rendkívül segít. Ebben viszont fontos lenne az, hogy ezek a kihelyezett, nagyon fontos az, hogy nem csak a magának a közlekedési eszközön, hanem kifelé is egy hang, egy várakozó látás, egy informatív magas hangon tájékoztassa, hogy melyik busz és merre felé közlekedik. Ez többnyire meg is valósul legtöbb busznál, de vannak sajnos olyan járművek, amelyek nem tudnak valósulni technikai okok miatt is, valamint még hát el kell mondani, hogy kihelyezett információs táblák némely jó néhány buszmegállóban, villamos megállóban karbantartási okok miatt nem mindig adják meg azt a beszéd funkciót, egy gomnyomás, amit korábban a telepítéskor megvolt, és ebben a folyamatos karbantartás az MVK részéről, amelyet folyamatosan szoktunk jelezni. A karbantartás szervizelés, ez rendkívül fontos azért, hogy a látássérültek biztonsággal tudjanak közlekedni, és célba érjenek oda, ahova szeretnének menni.
Történt egy sajnálatos baleset 2023 tavaszán bulgárföldi gyalogos átkelő helyen, ahol egy vak és gyengélátó fiú, Balogh Róbert, fiatalember egészen pontosan ment át a zebrán kutyájával, és sajnos elütötték, és kis hián tragédia történt, hiszen 4 napig komában volt a balesetet követően, de aztán próbálkozott azzal, hogy ugye minden rosszban van valami jó, elindított ez a rossz dolog egy jobb dolgot, de azzal kapcsolatban hogyan tudna segíteni a sorstársaim. És éppen ezért az első Miskolci Lions Club ezt későbbiekben ezt a dolgot felkarolta, majd pedig a Miskolci önkormányzat partnerként elsőként csatlakozott ehhez a nemes feladathoz, vagy nemes felajánláshoz, de a polgármester azt, mint jó magam is egy-egy készüléknek az árát ajándékoztuk tulajdonképpen az első Miskolci Lions Clubnak azért, hogy minél nagyobb számban cégek bevonásával, minél több partnert, helyi vállalkozót megkeresve próbáljuk meg segíteni mindegy 250 gyengélátónak Miskolcon, különböző gyalogos átkelő helyekre fókuszálva. Jelen pillanatban annyi összegyűlt össze, hogy mindegy 25 gyalogos átkelő helyet tudunk majd ezzel a speciális eszközzel felszerelni, ami abban különleges és abban más a normál, úgymond hangosan sípoló jelzésekhez képest, hogy csak akkor jelez, amikor odaér a gyengélátó sorstársunk, megnyomja egy gombot, és neki ez jelzi, hogy piros vagy zöld jelzés van éppen. Magyarul nem egy folyamatos búgó hangot ad, ami adott esetben lehet, hogy lehet zavaró, mondjuk egy késő esti vagy éjszakai órákban egy lakótelepen, ezt teljesen ki tudjuk iktatni ezzel a műszernek a segítségével, ennek az eszközök a segítségével. Én bízom benne, hogy következőben minél több ilyen gyalogos átkelőjét tudunk majd felszerelni. A Miskolci önkormányzat partner abban, hogy segítsünk a rászorulóknak, és segítsünk vak és gyengéllátó embertársainknak.
Több átételen keresztül jutottak el hozzánk. Én arra tippelek, hogy a Magyar Közúton keresztül jött egy felkérés, hogy adjunk ajánlatot ilyen vakok számára hangjelző készülékre. Mivel mi ezzel már régóta foglalkozunk, legalább 25 éve, ezért örültünk a felkérésnek, és hát így jutottunk el erre a pontra, hogy a projekt megvalósulásra is részt fogunk venni. Ennek a szerkezetnek a célja, úgyhogy a vak emberek számára hangjelzést adjon, amiből tudják, hogy mikor lehet átkelni a gyalogátkelő helyen, illetve mikor vált már tilosra a lámpa. Ezek berendezés a jelzőlámpák mellé van felszerelve. A működést az indítja el, hogyha a vakok számára biztosított kis apró távkapcsolót megnyomják. Ilyenkor egyrészt ő kap egy orientációs hangot, hogy jobban oda találjon az átkelőhöz. Másrészt, amikor a jelzőlámpa zöldre vált, egy előre programozott szöveget bemond az eszköz. Utána még lehet sípoló hang is, vagy bármilyen hang, amit a megrendelő kér. Amikor a zöld jelzés véget ér, akkor egy másik hangüzenetet fog lejátszani, szintén, amit a megrendelő kér. És innen tudja a gyalogátkelőn átkelő vakember, hogy itt már ő nem mehet át, mert pirosra váltott a jelzőlámpa. Mivel országszerte már ezres nagyságrendben szereltünk föl, ezért nagyon pozitívak a visszajelzések. Egyébként az első példányát ezt mi a Vakok Szövetségével együttműködve fejlesztettük ki. Tehát ezért is gondoljuk úgy, hogy olyan lett, amilyet szerettek volna ők. És nagyon pozitívak a visszajelzések. Főleg amiatt, hogy ugye a régebbi típusok olyanok voltak, hogy állandóan szóltak, ez nyilván zavarta az embereket. Ez csak akkor szól, hogyha ezzel a kis távszabályzóval aktiválva az eszköz.
Államszimulációs versenyt tartottak középiskolások részére a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumban. A megmérettetésre benevezett 4 fős csapatoknak egy képzeletbeli ország Marvium kül- és belpolitikai problémáit kellett megoldaniuk. A verseny célja az volt, hogy elmélyítse a középiskolások gazdasági, földrajzi, államigazgatási ismereteit, fejlessze a diákok probléma megoldó képességét, kritikus gondolkodását, prezentációs készségét, valamint hogy erősítse a csapatszellemet. A részletekről Stenger Kristóf, a Marvium diák projekt vezetője adott tájékoztatást.
Marvium egy fiktív állam, egy fiktív társadalom, egy fiktív gazdasági közeg, ahol is a versenyzőknek, mint politikai pártoknak kell helytállniuk, és kitalálni, hogy a következő ciklusra milyen irányba tereljék ezt az amúgy organikusan fejlődő országot. Választ kell adniuk számtalan társadalmi problémára. Ez idén kifejezetten kulcstéma volt a versenyképesség és zöld gazdaságpolitika egymás melletti megférése. Erre például az atomerőművek leállítása kapcsán kicsit német vonal példát hoztunk be a diákoknak, ebben kellett helytállniuk. Így alapvetően azt tudom elmondani a versenyről, hogy egy nagyon összetett és komplex játék lényegében, mert egyrészt a fikció ad egy mozgásteret, egy időt arra, hogy gondolkozzanak a diákok, másrészt az, hogy nekik ezt elő kell adni, be kell lépniük egy miniszterelnöki, egy miniszterasszonyi szerepbe, az megint csak egy olyan élmény, amit én, mint projektvezető és a csapatom is célként tűzött ki maga elé, mert azt szeretnénk, hogy a 11-12-es gimnazista diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, azt, hogy nincs végtelen pénz, azt, hogy nem lehet mindenkit szeretni, azt, hogy nem lehet minden szavazót megnyerni, hogy ezt éljék át, és ha már azt elérjük, hogy egy mindennapi beszélgetésbe kicsit más perspektívával ülnek le, és nem dobálóznak nagy fogalmakkal, és végig gondolják, hogy hoppá, amúgy a nyugdíjkorhatár emelése vagy csökkentés az egyrészt politikailag, másrészt gazdaságilag mit jelent, akkor úgy gondolom, hogy ez egy sikeres verseny. A verseny menete alapvetően úgy kezdődik, hogy kiküldjük az iskoláknak a felhívást, hogy mi meg szeretnénk idén is szervezni ezt a versenyt, illetve kiküldjük barátokon, ismerősökön keresztül egy-két diáknak, akikről tudjuk, hogy van ambíciójuk ilyen témákkal foglalkozni. És már alapvetően a versenynek az is egy, nevezzük nulladik fordulója, hogy van-e olyan diák, aki képes maga mellé csapatot szervezni. Tehát ez egy ilyen, nevezzük ilyen nulladik kihívásnak, mert tényleg olyan diákoknak szól ez a verseny, akik közösségben gondolkodnak, akik egy államban gondolkodnak, és képesek összerakni maguknak egy stábot. Az első úgymond hivatalos fordulóba egy rövid bemutatkozó videót kérünk. Kik ők, milyen jövőt képzelnek el az országnak, milyen egyedi karakter jellemzi az ő programjukat. Ezt követően a döntőbe 6 csapatot hívunk be, ahol személyesen is előadják ezt a programot, illetve a végső forduló az egy miniszterelnök jelölti vita, 6 miniszter, 1,5 óra, amennyi kérdés a csövön kifér, bombázzuk őket, mondják el, hogy ők miért a legjobbak, miért ők tudják ezt az országot jól vezetni, mit tudnak ők adni Marviumnak, ami egyedivé teszi őket. 11-12-es diákok szoktak nálunk versenyezni, idén is így volt. Mondjuk meglepődtünk, mert idén volt egy nagyon vállalkozó 10-es csapat, akik feltétlenül el akartak jönni, végül be is jutottak a döntőbe, mert nagyon jó minőségű munkát adtak le. 6 csapatot hívtunk be a döntőbe, sajnos csak 5-en vállalták azt, hogy meg is mérettetnek. Alapvetően rengeteg diák került megszólításra, számos iskolát megszólítottunk, azt tapasztaljuk, hogy kicsit még megijednek a diákok is és a felkészítő tanárok is ettől a versenytől, de reméljük a jövőben ez változni fog. Úgy gondolom, hogy magával az, hogy megrendeztük az eseményt, a minimum célt sikerült teljesítenünk. Az, hogy a diákok sokat gondolkodtak, és tényleg azt éreztük rajtuk, hogy vannak kreatív ötleteik, szerintem ez már is sikernek könyvelhető el, olyan szempontból is, hogy van hozzáadott érték egy a diákok életéhez ennek a versenynek, van egy élmény, amit megtapasztalhattak, és tényleg a miniszterelnöki vita végére érkeztünk meg oda, hogy tényleg már elkezdtek organikusan gondolkodni azon, hogy jó, hogyha én most elengedem ezt a nyugdíjkérdést, akkor marad pénzem erre meg arra, hogy más rendszerben, más felosztásban, más problémákra válaszoljanak. Ami meglepő volt számomra, mint főszervező, hogy szemben az előző évvel idén nem volt semmilyen diktatórikus berendezkedésre törő csapat. Egyfelől jól esik, másfelől a színezettsége így a versenynek kicsit más árnyalatú volt, de én főszervezőként nagyon élveztem. Nem hallgattam végig minden csapatot, mert nyilván ilyenkor zajlik mindenféle háttérmunka, de akiket hallgattam, hihetetlenek voltak, meg tényleg maga a diák arcok többet mondtak el nekem, mint hogyha végighallgattam volna mindenkit. Azt, hogy az első kérdést feltette a zsűri, és hirtelen mindenki megfagyott, csend lett a teremben, az apró morajlás megszűnt, és hogy érezték, hogy hú, ez komoly lesz. Ott azt éreztem, hogy mi elértük a munkánkkal azt, amit szerettünk volna, mert hogyha már egy diák azt érzi, hogy komoly versenyen van, gyarapodik is nő ezáltal. Szerencsés vagyok, mert van egy 6 fős csapatom, hát egy év munkája van mögötte. Tehát előző évben, amikor adtam egy interjút itt, ott lezárult a projekt, szusszadtuk 2 hónapot, kvázi nyári szünetet tartottunk, aztán belevetettük magunkat, hogy idén újra legyen verseny, és itt leginkább az volt a célunk, hogy megtörténjen az az organikus fejlődés, amire mi eredetileg gondoltunk, hogy mindig a mindenkori győztes, nevezzük politikája, akarata szerint változik az ország. Nyilván ez azt jelenti, hogy minden paraméternek kell mozgatni kell, és mellette le kell ellenőrizni, utána kell számolni, hogy így is ez létezhet-e az, hogy egy ország működik-e ilyen paraméterekkel, vagy ez már olyan gazdasági helyzet, társadalmi konfliktus, ami mellett fizikai, meg minden szempontból lehetetlen országról beszélünk. Úgyhogy egy éves munka kifejezetten a szakmai oldalon, illetve egy fél éves munka van abban, hogy a zsűri fel legyen kérve, kupa díjak, díjazás megtörténjen, az okleveleket előre kinyomtattuk, de aznap kell ezeket mindent megírni, tehát az ilyen apró részletekre nagyon figyelünk. Kifejezetten azért szeretem szervezni ezt a versenyt, nem csak azért, mert a saját szerelem gyerekem, hanem mert lehet beletenni olyan látványelemeket, amik nagyját teszik és izgalmasá teszik a versenyt. Gondolok itt arra, hogy eredményhirdetés után kölyök pesgővel mindenki kocint. A közönség szavazás előtt felkerjük az összes versenyzőt, vagy legalábbis a miniszterelnököket, jöjjenek ki és győződjenek meg arról, hogy a szavazó urna üres. Tehát, mintha egy rendes, komolyan vett demokratikus választás lenne, hogy tényleg az ilyen kellékekre nagyon figyelünk. Csak olyan szavazólappal lehet szavazni, amire előtte ráütöttünk egy pecsétet, a pecsétet csak átvétellel lehet. Tehát, hogy ilyen apró finomságok vannak ebben a versenyben, amit kívülről csak aznap lehet látni, de mögötte egy egész éves gondolkodás, hogy legyen, milyen, hogy építsük be ezeket az elemeket a versenynapba, az azért nagy munka van mögötte.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes